legelső időponton túl vagyunk, ami pedig a Bowman Mercier volt. A legelső, amit egyébként mutattak, azok női modellek voltak. Kijöttek egy új Joya nevű kollekcióval, ami nekem nagyon tetszett, és ugye ebben van egy kis játék, hogy itt most a Joya-l és ugye a franciául írt ékszernek van egyfajta ilyen kis játéka benne. Ez szerintem nagyon szimpatikus, és ők direkt úgy fogalmaztak, hogy ezek ilyen mini modellek, nekem ez nagyon tetszett. A Rivierából kijött egy 34-es női automata, a korábbi kékhez hasonló, de ez most inkább ilyen smaragdzöldesnek mondanám, gyémántokkal kirakva, és egy valós tengerparti részt a Rivieráról raktak ki benne. A két város is elmondták, csak elfelejtettem, hogy melyik kettőt. Ugyanakkor kijött a Rivierákból 39-es férfi kvarc modellek, 8 mm alattiak, és ami a legfontosabb, hogy egyébként 1700-1800 euró környéki áron fognak jönni, aztán majd nyilván a magyar áraikat meglátjuk. Rákérdeztem, hogy a tulajdonosváltása kapcsolatban történt-e bármi változás, azt mondták, hogy egyelőre semmi, hogy ezek még csak ilyen elő megbeszélések voltak, úgyhogy erre a kollekcióra még egyáltalán nincs hatással. Néztünk egy új perpetuál kalendárt, valamint egy hárommutatós, nagyon apró kis giós és számlapos megoldásokkal. Ezeknek az árára egyébként nem emlékszem, úgyhogy erre majd valószínűleg vissza fogunk térni. Különben a Klasszima családjuknak az volt a lényege, és arra fókuszáltak most, hogy ez legyen az első, a belépő kategória a magához, a márkához. Újra kreálták ezt a családot új tokkal, új számlappal, mindennel. 40 mm-esben ebből van 2 automata és 4 kvarc verzió, de lehet kombinálni bőrszíjakkal, fémszíjakkal, és ezeknek az ára is az 1100 és az 1700 eurós árkategóriában lesz, nyilván majd plusz-minusz áfa, még ilyesmi otthon, úgyhogy menjünk a következőre. Beszéljünk arról szerintem, ami mindenkit legjobban érdekel, természetesen a Rolex újdonságai. Szerintem érdekes, hogy a kommunikációban ezt leuralta alapvetően az a tény, hogy végre megszűnt hivatalosan is a GMT Master 2-nek a Pepsi kiadása, ezt évek óta várja mindenki. Egyébként nem számítok arra, hogy túlságosan sokáig halott lesz ez a vonal, valamit meg biztos behoznak helyette. Pont úgy, mint ahogy a Yachtmaster 2-t is ugye bejelentették, hogy megszűnt, idén pedig kijöttek egy teljesen új koncepcióval, megváltozott számlappal, megváltozott lünettával, megváltozott szerkezettel, ugye most már nincs a commanding bezel, az alsó pusherrel lehet mindent gyakorlatilag állítani. Úgy lett a számlap elrendezés, a maga a lünetta egyébként sokkal inkább ilyen búváros, és a Regatta Timer alapműködésével kapcsolatban megmaradt annyi különbséggel, hogy most nem a commanding bezelről kell állítani az önmagában a Regatta Timernek az idejét, hanem az alsó pusherről lehet hozzáadni, és nekem egyébként még ez a belső lünetta nagyon tetszik. Az új Jubilee motivumos Oyster Perpetualt nyilván senki nem veszi komolyan, az egy olyan dolog, amilyen korábban volt mondjuk a Mozaik kiadás, vagy a Celebration kiadás, hogy izgalmas, az ára egészen jó, azt hiszem, ami 6500 euró környékén volt. Nyilván majd, amikor a piacra kerül, akkor ilyen 20 000-ekbe fognak kerülni, vagy lehet, hogy még annál is többbe. A macsa számlapos DD szerintem nagyon érdekes sikerült, viszont ami a legérdekesebb, az az új Daytona. Szerintem az nagyon rendben van, volt a kezemben, nekem nagyon tetszett, és akkor még nyilván beszélünk egy kicsit az Oysternek a 100. évfordulós kiadásairól. Szerintem ez az aranylünettás, kicsit sötétebb árnyalatokat megütő kiadás, erkingeket idézi, mondjuk nagyon monokróm volt, de volt mégiscsak a számlapjában egy kis zöld. Szerintem ezek voltak a legfontosabb újdonságok a Rolex-től.
Még van 4 perc modern a Bremonthoz.
A Bremont számára az idei bemutató arról szólt, hogy bemutassák a 4. termékvonalukat, ez most a Supernova névre hallgat. A legfőbb fókusz természetesen a kronójuk volt, aminek az a különlegessége, hogy ez fel fog menni valamikor az év második felében a Holdra, az Astrolab Flip Roverrel, és konkrétan ott is fog maradni, nem fogják visszahozni róla. Én azt hittem, hogy ezzel kapcsolatban lesz valami trükk, hogy most kivételesen valami szoláros, vagy valami hasonló megoldás lesz, de egy automata kronográf szerkezet van benne, ami azért is érdekes, mert hogy értem, hogy 61 óra járás tartaléka, de fog olyan mozgást végezni a rover, hogy konkrétan ez a kronográf tényleg működjön és járjon is a Holdon. Viszont nagyon izgalmas a bemutatott Tourbillon változata szerintem, aminek szerkezetet egyébként a La Jouperie gyár, speciálisan a Bremont számára. Amivel még foglalkoztak, a Latitude-nak hoztak ki egy nagyon érdekes Valzsó 23-as ilyen nagyon barnás lazac színű változatát, úgyhogy ezek voltak a fő fókuszok, illetve volt még egy teljes termékcsalád, amit mutogattak nekünk, viszont az embargós május közepéig, úgyhogy arról most nem beszélek, majd legközelebb.
A Parmigiani Flori idei újdonságai a saját bevallások szerint is az innovációról és a tisztaságról szóltak. Most egyébként 30 éves a márka, és ezeknek a jegyében mutatták be a Tonda PF-nek a Mysterious Flyback kronográfiát, ami egyébként egy tripla flyback kronográf, és ahogy látjátok, első ránézésre egyáltalán nem tűnik kronográfnak, és ennek az oka az, hogy maguk a mutatók egymás alatt vannak közvetlenül, és csak amikor a flyback funkciót használjuk, akkor válnak el egymástól. Ez a kiadás egyébként platinából van, és amikor a kezünkbe vettük, így első hittük a súlyát, ez önmagában a szerkezet miatt is van, és természetesen az anyaghasználat miatt is. Még a Torik sorozatban három különböző kiadás érkezik, mindegyik a 30. évforduló 30 darab limitált kiadással. A kisvásodperc mutatósnak a számlapja egyébként ilyen kalapácsoló technikával történik, aminek az az érdekessége, hogy ezen egyetlen egy ember dolgozik hivatalosan, és ez természetesen az egésznek a kitalálója, a Michel Parmigiani. Ami szerintem nagyon érdekes volt, a Cantier a Perpetual kalendárja, amiben a nagy show az az, hogy megoldották azt, hogy a teljes Perpetual kalendár funkcionalitás megoldották kettő, azaz kettő segéd számlapon nyilván hagyományos mutatók mellett. Szerintem a Panerai standja volt idén az egyik leglátványosabb, egy hatalmas medencét építettek konkrétan a stand közepére, ami egyébként nem csak látványelem, hanem az 1965-ös medencéjüket mintázza, ahol egyébként állítólag fejlesztették az első búvár óráikat, és az volt benne fontos, hogy ugye kívülről tudják instruálni a búvárokat, és így legyen kommunikáció oda-vissza. Pont ennek a jegyében különböző történelmi inspirációs modelljeik jelentek meg idén. Az egyik a 6152-esnek egyfajta megújítása, 44 mm-es tokban az eredeti 47-es helyett, 300 méteres vízállósággal, 4 napos járás tartalékkal, és egy kézihúzós P6000-es szerkezettel, ennek az ára olyan 8900 euró, ebből jött egy valkoronás kék számlapos verzió, szintén 44-es és nagyon hasonló árban érkezik. Csináltak egy 8 napos járás tartalékos változatot is, ami kapott egy érdekes finiselést, amit burnitónak hívnak. Ennek a lényege az az, hogy PVD-vel bevonták magát az órát, és konkrétan lekaparták róla a PVD réteget, és így kapott egy ilyen nagyon nyers, nagyon vad, nagyon használt és hasonló hangulatot. Ebbe P5000-es szerkezet került, és ennek 11500 euró lesz majd a lista ára. Konkrétan az hangzott el, hogy a bejelentés pillanatától, tehát hogy KED-től elérhető világszerte a Panerai butikokban. És egy érdekességet is elárultak nekünk, hogy ugye az összes óráikat természetesen valódi környezetben, vízben tesztelik, kivéve a bronzórákat, ugyanis ugye a bronzban visszafordíthatatlan folyamatokat indítana el ez a tesztelés, úgyhogy a bronzóráikat csak szárazon tesztelik. Nyilván, hogyha az ember összerakja az ismereteit meg a tényeket, akkor ez tök logikus, de így sosem gondoltam bele. A Radiomirból érkezett egy nagyon új bronzkiadás kaliforniai számlappal, viszont ami nekem a legjobban tetszett, az egy Forged titán kiadásuk, ahol kétféle titánt kevertek össze, ugye Grade 2 és Grade 5 titánt, gyakorlatilag egyfajta ilyen damasztolás, és ebből készült egy 47 mm-es Luminor kiadás antracit szendvics számlappal, és ez 100 darabra limitálták, valamint egy Afnitec nevű kiadásuk érkezett, aminek konkrétan a tokja hafniumból készült, életemben nem hallottam olyan óráról, amit konkrétan hafniumból készítettek volna, 70%-kal nehezebb, mint az acél, és egy nagyon-nagyon érdekes mély szürkés színe van, és az egy 1000 méteres submersible kiadásról jött ki, amiből összesen 35 darabot gyártanak, az árát meg nem árulták el nekünk. És akkor muszáj még egy Luminor kiadásról beszélni, aminek 31 napos a járás tartaléka, és nem, ez nem félreértés, többször is rákérdeztünk. 4 darab rugóházzal működik ez a kiadás, 128 húzással lehet felhúzni teljesen, ugye kézihúzós, és beletettek egy olyan érdekes dolgot, hogy a kronometrikus pontosságnak megfeleljen az óra, hogy a járás tartalék első egy napját és utolsó 4-5 napját így lényegében kiveszik, mintha nem lennének, azért, mert akkor nem jár önmagában az óra pontosan. A pontosság oltárán feláldozták azt, hogy ez lehetne akár 36, majdnem 40 napnyi járás tartalék is. Szerintem egy igazán érdekes kiadás, de hogy ezt miért tették aranytokba, azt a franc se tudja. Idén az Oris megjelenéseiből a legelső egy Oris Star volt, ami egy korábbi, az 1966-os modell lyuknek állít emléket, és hozza egyszerre vissza. Ez volt az első Swiss Lever Escape-mentes megoldásuk. A felújított kiadásuk a 733-as 41 óra járás tartalékos szerkezettel tér vissza, meg természetesen ezzel a nagyon jellegzetes 70-es éveket idéző stílusú tokjukkal, számlappal, kristállyal és minden más egyébbel. Jöttek egy új sorozattal, amit Artelier-nek neveznek, ez ugye egy szójáték a művészet és az ateliernek az egyesítéséből, többféle textúrált számlappal. Nekem egyébként ebből a gesztenye barna tetszett a legjobban, amit a franciák egyébként téglaszínűnek neveznek, szerintem, mint színmegoldás zseniálisak, pedig elérhető volt egy újféle Fém Sion is, aminek egyébként különösen kényelmes volt a fogása. És a végére még hagytam egy érdekes Propilot X-et, aminek a tokját szerintem megéri megnézni. Jön azzal a Kaliber 400-al, amivel a korábbi Propilot X-ek is érkeztek. Nagyon Carbon Fiber-es korábbi altiméteres óráiknak a hangulatát, meg a stílusát idézte. És ha jól emlékszem, azt mondtunk a Rómeó, hogy a Zürichi Egyetemmel közösen készült, és ott készülnek ezek a tokok. A Favre Leuával kapcsolatban a legizgalmasabb, hogy egyáltalán itt vannak a Watches & Wonders-en, és most nem a városban állítanak ki. Korábbi években találkoztam már velük, a tószéli hotelekben, borivásban. Viszont a legfigyelemre méltóbb az most a Harpoon kollekciójuknak a visszatérése, és ezzel ünneplik magának a kollekciónak a 60 éve történetét. Ez önmagában is egy érdekesség, mert hogy elegáns búvárórának vannak titulálva ezek a fajta modellek, és hát inkább elegánsnak mondanám őket, mint búvár órának, de ha megnézitek, legalább iszonyatosan szépek. Még nagyon érdekes az a 1737-es kollekció, amivel konkrétan az alapításuknak, az eredeti alapításuknak az évére utalnak vissza. Ez a holdfázisos tipprakalendár szerintem egyébként kimondottan érdekes, színkombinációban is, és önmagában, hogy egy 3500 svájci frankos árkategóriába ezt így be tudták szorítani, szerintem tipprakalendárt ebbe a kategóriában nem nagyon lehet kapni. És ráadásul ugye ez nem ilyen másoktól átvett ötlet, hanem egy saját korábbi modelljüknek a teljes megújításáról van szó. Ez konkrétan egyenesen az archívumokból érkezik. Megnövelt méretem volt a kezünkben, olyan 28 mm-es volt az eredeti, azért az egészen apró. Ezek azért a mindennapokon sokkal jobban használható darabok.
Idén a takhajárni az újdonságokat a Monaco képviselik főleg. Egyrészt készült belőle egy 39 mm-es Steve McQueen-es változat, ahol visszanyúltak a gyökerekig, és azt újították meg.
Teljesen új szerkezetet kaptak, ami jelen esetben egy in-house szerkezet, ráadásul ez meg is újult, és most a járás tartaléka is magasabb lett, új karbon hajszárugót kapott, és a szerkezetnek a jelölése az TH20 kötőjel 11, ami utalás az eredeti Kaliber 11-re, amikkel a Monaco szerelve volt. Az Evergraphoknál viszont teljesen más a helyzet, ott nulláról terveztek egy szerkezetet bele, ami, hogyha megnézitek a képeket, látszik, hogy teljesen skeletonizált, előről látszik még a billegője is, és az architekturális frissítésnek az eredménye az, hogy teljesen más érzés a gombokat nyomogatni, és ez azért van, mert a mögöttük lévő mechanika változott meg, és most nem különböző acél alkatrészek végzik ezt, hanem rugalmas karbon alkatrészek.
Igazából az elején hazudtam, mert még az akvarészerekből is készült egy új kiadás. Vadi új 500 méteres akvarészereket jelentettek be, hélium szeleppel, fekete narancsárga, de fekete világoskék színkombinációkban. A hélium szelepet én egy kicsit sajnálom rajta, de önmagában funkcionális eszközórák, és alapvetően azért ezt a két szint választottak, mert elvileg ezek tűnnek el legkésőbb, ahogy az ember merül, azért egy 500 méteres búvárórá csak elférnek az ilyen mi apró finomságok. Úgy érzem, hogy a Zenit idén nagyon ráfeküdt a Chronomaster vonalukra. Tavaly is voltak megjelenések, de szerintem idén most felülreprezentált. Ugye van belőle two-tone verziójuk, a világos számlapos verzió, volt belőle a fekete kerámia verzió, és a skeletonizált verzióból is többféle szín árnyalatban. Nekem nagyon tetszett az a megoldás, hogy zafír számlapokkal dolgoznak, ami eddig is volt, viszont az az újdonság idén, hogy ilyen szín átmenetes, és ez nem egy külön trükközés vagy nyomtatás az zafírra, hanem úgy magyarázták nekünk, hogy konkrétan fémesítést kapott a hátulja, és ezt a fémet lézerrel leégették róla, és ennek az eredménye ez a színátmenet, és ez nagyban segíti az olvashatóságot is. Tavaly nekem nagyon tetszett, és én meg voltam róla győződve, hogy szerintem az egész kiállításnak a legjobb órája volt a JFJ megjelenésű, ugye az 160 darab különleges számlapos platina kiadást adtak ki, és ezt most megújították, ebből most van kétféle, az egyik sárga arany zöld számlapos Bloodstone-nal, ami szerintem kimondottan izgalmasra sikerült, és van belőle még egy verzió, ami most kivételesen tantáltokkal készül. Erre találtak egy különleges beszállítót, aztán nem árulták el a nevét, viszont azt elmondták, hogy a 160. darabot egy barátjuk vette meg, a márkának az egyik barátja, aki egyébként egészen véletlenül tud tantáltokot készíteni, úgyhogy ebben az évben egy tantáltokos külön verzióval érkezett ez a megjelenés. A szerkezetük természetesen maradt, meg az árszegmens is, amiben dolgoznak. Tehát a sárga-arany verziónál 48 ezer svájci frankról kell beszélni, míg a tantál verzió majdnem 88.900 svájci frankba került, tehát hogy brutális összegeket kérnek az ilyen nagyon különleges órákért. Egy érdekes, hogy felmerült még a beszélgetés közben, hogy sokan úgy tekintenek a Zenitre, mint hogy ó, mégiscsak nagy konglomerátum része, és konkrétan végtelen pénz van mögöttük, még minden, de azt mondta nekünk az MEA régió vezető, aki tartotta ezt a prezentációt, hogy az ő működés
sokkal közelebb áll a független és a kismárkáknak a működéséhez, mint a nagy luxusmárkáknak a működéséhez. Ez egy érdekes szemléletbeli különbség, ezen még nem gondolkodtam. A Louis Vuittonnal kapcsolatban több érdekes dologról is lehet beszélni. Talán érdekesebb az ez a pezsgő színű variáns, ami visszautalva a híres eredeti kiadásukra a másodpercnek a hatod részét méri. És érdekesség, hogy azt mondták, hogy ez a pezsgő szín igazából nem arany szeretne lenni, ez kimondottan pezsgő, az eredeti szerkezetüknek a színét idézi, és ezért kaptak olyan különleges, érdekes berakásokat a titán szíjon, úgyhogy a titánnal együtt így még kontrasztosabb. A tokon lévő nyomogombok is gyakorlatilag egyfajta emléket állítanak az eredeti kiadásnak. Érkezett még ebből egy egész látványos, de Turbion kiadások, szóval egy lényegében egy Turbion kronográffal is beköszöntek nekünk, aminek a vastagságát én azért egy kicsit sokkal adtam, mert 15,5 mm-esre sikerült. A fő üzenete a Louis Vuittonnak folyamatosan az, hogy ők lényegében az 1816-os kiadásnak állítanak egyfajta emléket, és ezt formálják újra és teremtik újra modern köntösben. És természetesen, mint a jó svájci márkák, az árakról itt nem annyira esik szó.